Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt hallgatóság. Ennek az előadásnak az a története, hogy az MTMT megkereste a Hunor konzorciumot egy olyan kéréssel, hogy szeretné, hogyha születne valamiféle minősítési eljárás a hazai repozitóriumokról. Nyilván az MTMT-nek érdeke, hogy olyan repozitóriumokkal építsen ki kapcsolatot, akik hát valamiféle szakmai kritériumoknak megfelelnek, és hát ki más lenne alkalmasabb ezeknek a kritériumoknak a megfogalmazására, mint a repozitóriumokat tömörítő szakmai szervezet. Ebben a jelen előadásban megpróbálom két szálon egymás mellett párhuzamosan bemutatni az Akadémiai Könyvtárnak a repozitóriumát, és nyomon követni különböző szempontokat, amelyek a repozitóriumok minősítésével kapcsolatban felmerülhetnek. Mindezt annak alapján, hogy én csináltam egy tanulmány tervezetet, ami egyenlőre csak egy tervezet, egy béta verzióban létezik a repozitóriumok minősítéséről. Mit kell tudni a REAL-ról? A REAL az OTKA felkérésére jött létre, OTKA támogatással. A tartalmának egy részét OTKA zárójelentések adják, de ugyanakkor betölt egy úgynevezett orphan repository szerepet is, tehát olyan OTKA támogatással született cikkeket tartalmaz, amelyeket semmilyen más repozitóriumban nem tudtak elhelyezni. És mindezek mellett egyúttal az MTA kutató hálózatának intézményi repozitóriuma szerepét is be kell töltse. Megjegyzem, hogy mindenféle más cikket, tudományos cikket is befogadunk a gyűjtőkörünknek megfelelően, amit esetleg éppen nem támogatott az OTKA, olyat is, de az előbb felsorolt célok voltak azok, amiért az OTKA felkérte a könyvtárat ennek a repozitóriumnak a felállítására. Időközben aztán ennek a repozitóriumnak több új gyűjteménye is született. Ezek közül kiemelném a Real D-t, ahol az MTA doktorainak, illetve kandidátusainak értekezéseit lehet megtalálni. Nem csak visszafelé menőleg, hanem előre felé menőleg is. A kandidátusi az már nem megy előre, de a MTA doktori igen. Az MTA doktori eljárás szabályainak keretében minden folyamatban lévő eljárás most már 2010 óta a dolgozata, és nem csak a dolgozat, hanem egyébként egyéb anyagok is, a tézisfüzet, a bírálatokra adott válaszokat, ezek mind elhelyezésre kerülnek a repozitóriumban az MTA doktori tanács titkársága által. Még egy egyenlőre kis, egészen kisméretű gyűjtemény, a Real EOD, az e-books on demand program keretében a könyvtárban digitalizált könyveket helyezzük el ebben a gyűjteményben. Mivel is működik ez a Real? A Real ePrints szoftvert futtat, és két képen megjelenítettem, hogy mi kell ahhoz, hogy valakinek repozitóriuma legyen. A két szerver, a tartalékolt szerver, az talán egy kis luxus is, és egy külső tárolóegységet is alkalmazunk. Még annyi statisztika, hogy magában a Realban több mint 2800 tétel van pillanatnyilag, és a Real D-ben pedig egy néhány hián 400 tétel van ebben a pillanatban. térjünk át a másik fonalra, és nézzük meg, hogy miért kell egyáltalán repozitóriumot létrehozni, vagy mi az a repozitórium. Azért foglalkozok ezzel csak egy-két mondat és egy slide keretéig, mert Magyarországon egész a közelmúltig, talán mostanáig nem volt teljesen tiszta a repozitórium fogalom. Még könyvtáros körökben sem. De a kutatók körében máig nem tiszta az, hogy most az open access, az pont mit is jelent, és mi az, hogy repozitórium, miért repozitóriumba kell elhelyezni valamit, miért nem jó az intézeti web, miért nem jók a tudományos életnek a szociális szájtjai, a Mendeley, vagy az akadémia.edu, vagy rengeteg más van még, ahova mind föl lehet rakni cikkeket, és akkor azt mások elérhetik. Én azt gondolom, hogy erre nekünk, akik repozitóriumokat csinálunk, egy nagyon határozott választ kell adnunk, hogy az igazi open access az a repozitórium. Itt biztosított a hosszú távú megőrzés, itt van egy szakmai szűrés és felügyelet. A hosszú távú megőrzésnél ugye egy intézeti szerver és weblap is, sajnos nagyon sok példát tudunk rá, egyik napról a másikra eltűnhet az éterből. A szakmai felügyeletről annyit, hogy hát ki a saját weblapjára azt rak föl, és azt vesz le, amit akar. Egy repozitóriumban elhelyezetté, tehát nem lehet csak úgy levenni és eltüntetni. A legfontosabb kritérium viszont a szabványos metaadat megosztás, tehát az OAI-PMH protokollnak a megléte, amelyik dokumentum tár ezt nem tudja, az nem repozitórium. Föl lehet tenni azt a kérdést is, hogy hol akarjuk tartani ezeket a megőrzendő dokumentumokat, valahol a felhőben, vagy valahol a saját intézményünk keretei között. Én azt gondolom, hogy sokan valószínűleg arra szavaznak, hogy jobban szeretnék a saját intézményük keretében tartani ezeket az anyagokat. És ha valaki repozitórium felállítására adja a fejét, akkor ingyenes, nyílt forráskódú szoftverek állnak a rendelkezésére. Itt az előző előadásokban két ilyen szoftvernek a neve is felmerült, több ingyenesnek, és hát persze vannak nem ingyenesek is. Mi kell még egy repozitórium létesítéséhez? Nagyon kicsi induló befektetéssel el lehet kezdeni. Tehát lehet kísérletezni egy levetett számítógépen, ami másnak már nem kell, föl lehet rakni egy ingyenes szoftvert. Ezt a szoftvert telepíteni kell, konfigurálni kell, és ezek után már jönnek a minőség biztosításnak a kérdései. Ellenőrizni kell például, hogy az OAI-PMH protokoll megfelelően működik-e. Erre az Open Archives Initiative honlapjáról is két szolgáltatás is elérhető. Az egyik a Repository Explorer. Itt csak be kell írni a mi URL-ünket, és elvégez egy tesztelést, protokoll tesztelést. És hát természetesen erről is többször volt szó, különböző listákba, jegyzékekbe, lajstromokba be kell jegyezni a repozitóriumunkat. Csináltunk egy repozitóriumot, erről is nagyon sok szó volt már, meg kell oldani a gyűjtemény szervezést, a gyarapítást. Itt arra térnék ki, hogy ugye Magyarországon is vannak open access közzétételi kötelezettségek, ezt angolul mandate-nek hívják, van egy ilyen kötelezettsége például az OTKA-nak, és a kutatók nagyon sokszor tanácstalanok, hogy ők ugyan aláírták valamikor az OTKA szerződésben, hogy open access közé teszik, de amikor publikálnak, akkor a folyóirat az orruk elé tol egy papírt, ahol alá kell írni, hogy minden jogról lemondanak, hogy lehet ezt a szituációt kezelni. Lehet kezelni, ez is egy olyan feladat, amiben nekünk támogatnunk kell a szerzőket, és támogatnunk kell azokat az intézményeket, akik ilyen open access közétételi kötelezettséget hoznak, mégpedig azzal a brit minta, vagy külföldi minta az az, hogy megfogalmaznak a szerzők számára egy olyan jogi klauzulát, amit kiki a kiadónak átadott aláírt papír mellé oda tehet, ami lényegében azt tartalmazza, hogy én már aláírtam egy ilyen kötelezettséget, vagy az én munkahelyem erre és erre kötelez engem, úgyhogy én csak azzal a feltétellel engedem át nektek a különböző jogokat, hogy ezek közül fenntartok az intézményem, vagy a finanszírozom számára bizonyos jogokat. Ez működik, külföldön ez működik, a kiadók elfogadják ezt. Persze, pont ezért, hogy ez tényleg jó legyen és működjön, célszerű nem kinek-kinek a saját megfogalmazásával aláfirkálni valamit ennek a lapnak, hanem jó, hogyha egy jogászok által megfelelően megfogalmazott, előre kialakított formulát használ. Nagyon fontos elemek még a gyarapításban az információ, a támogatás, segítségnyújtás, és nagyon fontos az is, hogy valahol nyoma kell legyen ennek, hogy igen, teljesítettem ezt a kötelezettségemet, tehát meg kell jelenjen valahol, hogy open access elérhető ez a dolgozat, például az MTMT-ben, például az OTK-nak a elektronikus felületén, és hát végül aztán ezt a kötelezettséget célszerű számon is kérni. Az ábrán azt próbáltam felrajzolni, hogy milyen utakon próbáljuk a Reált gyarapítani. Beszéltem arról, hogy az MTA doktori tanácsának a titkársága által töltenek fel doktori dolgozatokat. Az EOD program keretében készült könyvek is bekerülnek, digitalizált könyvek bekerülnek a Reálba. Maguk a szerzők, akiket az OTKA szabályzat egy bizonyos pontja erre kötelez, egy webes felületen keresztül feltölthetik a cikkeiket. Az OTKA zárójelentéseket kötegelve adja át nekünk, amit hát különböző skriptekkel feldolgozva betöltünk a Reálba, és hát a jövőnek egy lehetősége, amit már említettem, hogy az MTMT is majd egyszer biztosíthat egy olyan felületet, ami egy szabványos protokollal biztosítja a teljes szövegű publikáció áttöltését a Reálba, vagy persze más repozitóriumba. Nagyon fontos kérdés, egy következő lépés, és erről is esett már szó több korábbi előadásban is, hogy ha működik a repozitóriumunk, akkor szeretnénk különböző együttműködésekhez csatlakozni. Nagyon sok esetben itt nemzetközi együttműködésekről van szó. Elhangzott már a Drivernek, a Europeanának, az OpenAIR-nek a neve, elhangzott a Dart Europe-nak is. A Dart Europe az azért lehet rokonszenves minden repozitórium üzemeltető számára, mert a Dart Europe ezek közül az egyetlen, ami nem kér semmiféle metaadat, séma, módosítást, semmiféle kiegészítést. Nekik úgy jó egy repozitórium, ahogy azt a csomagból kicsomagoltuk. És itt említem meg azokat a feladatokat is, amit majd az MTMT-vel való kompatibilitás megkövetel. Ezek közül kiemeltem néhányat. Az egyik fontos dolog az, hogy a repozitóriumokban a cikkekről, dokumentumokról egyedi azonosítókat tároljunk. Ne egyedi azonosítókat képezzünk, az könnyű, hogy az én repozitóriumban adok neki egy egyedi azonosítót, hanem egy olyan egyedi azonosítót, ami a dokumentumot a születésétől kezdve végigkíséri, tehát ami alapján a duplum szűrést nagyon könnyen meg lehet oldani. Ilyen például a DOI, hát sajnos nem minden dokumentumnak van, könyvnek lehet ISBN-je, legalábbis a repozitóriumunknak ezeket az azonosítókat tárolni kell, és az OAPMH-n keresztül kiajánlani. Nagyon fontos a szerző azonosítóknak a tárolása. Ahhoz, hogy a cikkeket és az idézeteket valós szerzőkhöz tudjuk kötni, ahhoz ezek elengedhetetlenek, vagy hát nagy munkával lehet ezt csak pótolni. Ilyen azonosító pillanatnyilag nagyon sok van. Én arra ösztökélném a repozitóriumokat, hogy vezessenek be egy ilyen mezőt, amiben minden szerző mellé valami szerzőazonosítót be lehet venni, és amíg nincs jobb, addig a szerzők többségének valószínűleg MTMT azonosítója van már, használják ezt. De ugyanitt alkalmazható a Researcher ID is, és mit hoz a nagyon közeli jövő? Ezt az ORCID-ot, ez az Open Researcher and Contributor ID, a nagy folyóirat kiadók és különböző nagy nemzetközi szervezetek összefogtak, és létrehoztak egy szervezetet. Ez egy nagyon hasonló a DOI szervezethez, tehát tulajdonképpen egy non-profit szervezet, be lehet lépni kiadóknak, szervezeteknek, és ez év nyarától fog indulni az ORCID-nak az első fázisa. Ebben az első fázisban a kutatók saját maguk egyédileg bejelentkezve az ORCID weblapjára kérhetnek maguknak ORCID azonosítót. Körülbelül egy évvel rá fog indulni a második fázis, amikor az ORCID-hoz már szervezetek is csatlakozhatnak, és hogy úgy mondjam, batch üzemmódban, tehát tömegesen kérdezhetnek le, vagy adhatnak be azonosítókat a rendszerbe. Azért van szükség nekik erre a késésre, hogy ők is a duplum kezelést megoldják, tehát nem akarják az első pillanattól kezdve a Web of Science-t meg a Scopus-t rászabadítani az ORCID-ra, hogy ezek mind föltöltsék a saját maguk által nyilvántartott szerzőket. Meg kell oldaniuk előbb valahogy a duplum szűrést, az egyes emberek azonosítását a rendszeren belül, de egy év késéssel ez meg fog történni. Az MTMT-nek is szándéka, hogy alkalmazza ezeket az azonosítókat. Tehát én azt arra biztatnám a repozitóriumoknak a vezetőit, munkatársait, hogy teremtsék meg a lehetőségét annak, hogy ezeket az azonosítókat a repozitórium tartalmazza. Ha ezeket tartalmazza, akkor az MTMT is effektíven fogja tudni aratni, és sokkal kevesebb munkával lehet majd egyénhez kötni a learatott bibliográfiai tételeket. És hát a SWIRT protokollról is már volt szó. Itt csak megmutatom, hogy az ePrints-ben hogy lehet elképzelni például ezt az ORCID azonosítót. Minden cikknek vannak szerzői, minden szerzőnek van családneve, keresztneve, e-mail címe, és ide be kell toldani majd még egy rubrikát, és oda be lehet tenni valami azonosítót. A repozitóriumok fejlesztésében egy következő lépés a formális minőségbiztosítás és a hosszú távú elérhetőségnek a biztosítása. Rengeteg kérdést figyelembe kell venni, ezeket most nem is olvasnám fel. A Reálnál is rengeteg dokumentumot készítettünk. Ezek nagyon sokszor rövid dokumentumok, néhány bekezdés tupán, de mégiscsak foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel. Ezek is föl vannak sorolva itt ezen a lapon. És ezeknek egy része el is érhető az ePrints-nek az információs oldaláról. De vannak formális minősítési rendszerek is, nemzetközi minősítési rendszerek. Ilyen például a Drambora Toolkit, és egy tucatnyi más minősítési rendszer, vagy eszköz, vagy segédeszköz létezik, és ezek között, hogy valamiféle rendet vágjanak, megpróbáltak Európában egy egységes szisztémát létrehozni, és létrehoztak egy három lépcsős minősítési rendszert. A három lépcsős minősítési rendszernek a első szintjének egy holland kezdeményezést választottak, ez a Data Seal of Approval. Ennek a minősítésnek, aki megfelel, az az európai háromszintű minősítési rendszernek az első szintjének felelt meg. A második szint az egy nehezebb minősítési rendszeren való átmenet, egyelőre még csak önminősítéssel. Ez vagy az ISO, vagy a itt föltüntetett DIN, sorszámú DIN minősítési rendszernek kell megfelelni. És a harmadik fokozat pedig az, hogy ugyanezeket a minősítéseket immár egy külső auditáló szervezet segítségével kell megszerezni. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy-egy ilyen minősítést megszerezni az nagyon sok munka. De mindenkit arra bátorítanék, hogy nézze meg, hogy milyen kérdéseket tartalmaz a Drambora Toolkit, milyen kérdésekkel szembesítik a repozitóriumok üzemeltetőit ezek a rendszerek. Pusztán ebből már nagyon sokat lehet tanulni. A Reálnál is ez egyre inkább divat, rengeteg olyan kérdőívet kaptunk az utóbbi egy évben, ahol hasonló minőségbiztosítási paraméterekre kérdeztek rá. A legutolsót az elmúlt hetekben a Szegedi Egyetemnek egy informatikus könyvtáros szakdolgozó hallgatója küldött el nekünk egy kérdőívet a hosszú távú digitális archiválás aspektusairól, hogy csináljuk ezt mi a Reálban. Nyilván más repozitóriumoknak is elküldte. Ezek mind olyan dolgok, hogyha az ember végignézi, akkor rengeteget tud tanulni belőlük. Nagyon sok olyan szempont van, aminek meg lehet felelni. Ha ezt formálisan akarja csinálni, akkor az előbb említett formális minősítési rendszereket kell tanulmányoznia. Ezzel az előadásnak a végére is értem. Még gyorsan felvillantok egy rövid irodalomjegyzéket két előadásról, és néhány URL-t a webről letöltve az előadás anyagát meg lehet nézni ezeket az URL-eket azokról a különböző szolgáltatásokról, minősítési rendszerekről, amiket az előadásban említettem. Köszönöm szépen!